Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Antikrisztusoktól az Antikrisztusig című bibliai előadássorozat mai alkalmán. A mai előadásunknak a címe Pápának tekintette magát Péter apostol. Sorozatunkban az első előadáson János apostoltól idéztünk, aki azt írta, hogy sok Antikrisztus támadt. És el is mondja az antikrisztusi jelenség lényegét, elmondja azt, hogy mint legfőbb jellegzetességet, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Tehát egy olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, ami belső veszély, az egyházon belül támadó veszedelem, nem egy külső támadás, hanem azt mondja, hogy közülünk váltak ki. És utána másik jellegzetességet is mond, és azt mondja, hogy igen, ez az antikrisztus önmagában a szóban benne van az, hogy anti, ami azt jelenti, hogy ellene, de tulajdonképpen azt is jelenti, hogy helyett. Tehát ez a hatalom, vagy ez a megnyilvánulás, ez Krisztus ellenes hatalom, vagy megnyilvánulás, és méghozzá olyan módon, olyan rejtett és rafinált módon, hogy látszólag Krisztus mellett van, de úgy szól pontosan ellene, hogy helyére lép, az ő tanításaival, Jézus tanításaival és példájával merőben ellentétesen tanít és cselekszik, és ezáltal támadja Jézust. A múlt alkalommal Diotrefészről szóltunk, aki ezt a magatartást, ezt az antikrisztusi magatartást testesítette meg. János apostol az ő harmadik levelében beszél róla, és elmondja az ő két jellegzetes cselekedetét, amely valóban aztán végigvonul az egész hatalmi kereszténységen, tudnélik azt olvassuk Diotrefészről, hogy ő elsőséget kívánt magának az egyházban. És utána még azt is olvastuk, hogy akik vele nem értettek egyet, azokat kivetette az egyházból. Igen, megjelenik a primátus kérdése, az exkommunikáció kérdése, mint ahogy említettük, az egész középkoron végigvonult ez a jelenség, de már itt János apostol idejében is Diotrefész megtestesítette ezt a magatartást. És ha belegondolunk, hogy János apostol milyen módon intett erre a veszedelemre, milyen módon ítélte el ezt a diotrefészi magatartást, igen, az egész evangélium, Jézus tanítása ennek a magatartásnak pontosan az ellenkezője. És így jutottunk el a mai harmadik előadásig, amelynek a címe az, mint ahogy már említettem, hogy pápának tekintette-e magát Péter apostol. Miért fontos ez a kérdés? Tömegek a primátus kérdését ide vezetik vissza, mondván, hogy Jézus Krisztus Péterre bízta az egyházban a legfőbb hatalmat, a keresztény egyház fejének, főpásztorának tette meg Pétert, és tulajdonképpen ezáltal ő volt az első pápa. És hogy ettől kezdve Péter utódai ugyanezt a címet viselik. Igen, sokan ide a jézusi szavakra, amellyel állítólag megbízta Pétert mindezzel, ide vezetik vissza a primátusnak a kérdését. A mai alkalommal pontosan viszont azt fogjuk megvizsgálni, hogy Péter apostol hogyan értette Jézusnak a hozzáintézett szavait, Péter apostol kinek tekintette magát, pápának tekintette magát, vagy sem. Ehhez mindenek előtt lapozzunk a Szentírásban Máté evangéliuma 16. fejezetéhez, és Máté evangéliuma 16. fejezetéből olvassuk el ezt a nagyon híres párbeszédet, amelyre alapozva tömegek hiszik és vallják azt, hogy Jézus Krisztus Péteren építette fel az egyházat, és Pétert tette, és ezáltal az ő utódait az egyház legfőbb vezetőjévé és fejévé, főpásztorává, legelső emberévé. Máté evangéliuma 16. fejezetéből olvasom az ige szakaszt a 13-tól a 19-ig terjedő versekben a következőképpen. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékén ment, megkérdezte tanítványait mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészem. Nézzük meg ezt az ige szakaszt közelebbről. Nézzük meg, hogy Jézus mit mondott tulajdonképpen Péternek. Nézzük mindjárt a beszélgetésnek az elejét. A 13. verstől kezdve azt olvastuk, hogy Jézus néhány hónappal az ő kereszt halála előtt, tehát már az ő szolgálatának a vége feléhez közeledve, megkérdezte a tanítványait, hogy engem, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Érdekes volt Jézusnak ez a kérdése, vajon miért kérdezte ezt meg Jézus? Ettől tette függővé az ő tevékenységét, szolgálatát? Jézus emberi véleményekre, emberi elgondolásokra nem alapozta az ő szolgálatát. Mi volt akkor mégis a célja annak, hogy ezt megkérdezte az ő tanítványaitól? Ők válaszoltak is, a tanítványok erre a kérdésre válaszolták, és elmondták azt, hogy némelyek Keresztelő Jánosnak mondják őt, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. És utána fölteszi a kérdést, hogy ti kinek mondotok engem? Tehát mi volt ezzel a kérdéssel Jézusnak a célja? A tanítványai érdekében hangzott el ez a kérdés. A tanítványait akarta azáltal megerősíteni, hogy kimondják, megfogalmazzák azt, hogy őt kinek gondolják. Miért? A kimondott szónak ereje van, visszahat ránk. Ha az ember a hitéről, meggyőződéséről vallást tesz, kimondja, erősödik az ember a saját hitében. Jézus ezt akarta, hogy megerősödjenek a hitükben. Kimondják, hogy kinek gondolják őt, miért? Mert Jézus, nézzük meg, ezután a beszélgetés után azonnal rátél arra a témakörre, amiről idáig még soha nem beszélt a tanítványaival. És mi volt ez a témakör? Hogy neki majd Jeruzsálembe kell menni, szenvedni és meghalni. Az életét fogja az emberért adni. És mielőtt a reáváró szenvedésről szólt volna, először alkalmat adott a tanítványainak, hogy megerősödjenek a hitükben. Miért? Figyeljük meg, hogy Keresztelő Jánost prófétának tartották. Ugye tömegek gondolták valóban azt, hogy Istentől küldött próféta. És mégis, amikor Keresztelő Jánost bebörtönözték, sőt, Keresztelő Jánosnak a fejét vették, nagyon sokan elbizonytalanodtak Keresztelő János küldetésében. Sokan meginoktak abban a hitben, hogy Keresztelő János valóban próféta volt. Ha próféta volt, Istentől küldött próféta, hogy történhetett ez meg vele? És Jézus meg akarta erősíteni a tanítványait, hogy kimondják azt, hogy őt kinek gondolják, hogy amikor majd elkövetkezik az ő életében is a szenvedés, a megaláztatás és a halál, akkor ne inogjanak meg abban a hitükben, amit erre a kérdésre, hogy ti kinek mondotok engem, feleletként Péter mondott ki, de az összes többi tanítványnak az egyértelmű véleménye ez volt. Hogy válaszoltak erre a kérdésre, amit Péter így fogalmazott meg? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Micsoda hatalmas megfogalmazás ez. Micsoda hatalmas bizonyságtevés ez. Mit foglalt magában? Te vagy a Krisztus, a Messiás, az eljövendő, a világ reménye, amit minden hívő sóvárogva vágyott, a Messiás eljövetelét, a szabadító eljövetelét. Igen, te vagy az, az élő Isten fia. Hatalmas hitvallás volt ez az ő részéről, de egyben a tanítványok részéről is. És nézzük meg, hogy Jézus ezekre a szavakra, erre a hitvallásra mit mondott? A következőt mondja a 17. versben, így olvassuk. És felelvén Jézus mondanéki: boldog vagy, Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Mit mond Jézus? Nem ember jelentette ezt meg neked, Péter. Péter, aki hajlamos volt a magabízásra, az önteltségre. Péter, ezt nem magadtól mondod. Nem te vagy annyira bölcs önmagadban, nem te vagy annyira ügyes, hogy ezt megfejtetted, erre rájöttél volna, ebben meggyőződésre jutottál volna, hanem az én mennyei atyám jelentette ezt meg neked. Jézus ezzel egyben mit mondott ki? Jézus igaz ismeretére eljutni, Jézust igazi szabadítónak, messiásnak, az Isten fiának elfogadni, aki engem is meg tud szabadítani a bűn és halál törvényéből, aki örök életet tud adni. Erre a felismerésre ember egyedül nem juthat el. Erre a meggyőződésre ember magától nem juthat el. Ezt a meggyőződést, ezt a hitet az Isten munkája az emberben. És Péter apostol is így jutott erre a hitre. Igen, nem az övé volt a dicsőség, hanem a mennyei atya jelentette ezt meg. Jézus ezt mondta egyértelműen Péternek. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az egész kereszténységnek az alapja, amit Péter itt kimondott. Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Jézus hogy kérdezte meg a tanítványait? Mit kérdezett tőlük? Hogy hangzott a kérdés? Ő önmagát hogy nevezte a kérdésében, a saját kérdésében? Azt mondta, hogy engem, embernek fiát. Kinek mondanak az emberek? Ő magát emberfiának nevezte. Péter mit mondott? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, Isten fiának nevezte. És ez így volt. Jézus emberfia is volt, de Isten fia is volt egy személyben. Benne egybe kapcsolódott az isteni az emberivel. Ebben volt, és ebben van ma is minden egyes embernek az egyedüli reménye. Mert Jézus testet öltött, emberré lett, emberi természetet vett magára, de hozta magával az isteni természetét is. És így ezt a kettőt egybe kapcsolva élte a földön az életet, bűn nélkül tisztán, és így hordozta el a mi bűnünkért járó büntetést, a második halálnak a lelki gyötrelmeit, és így adott nekünk példát, hogy mi is élhetünk győzelmes életet, nem csak emberként önmagával, önmagunkban, mert mint ahogy mindannyian látjuk, emberként nem tudunk győzni a bűn felett. De ez a krisztusi tanítás lényege, hogy ahogy benne egybe kapcsolódott az isteni az emberivel, bennünk is egybe kapcsolódhat. Nem születésünk óta, mert születésünk óta mindannyian lelki halállal születünk, de az újjászületés által lelki életre ébredhetünk. Az Isten lelke új életet teremt bennünk. És összekapcsolódhatunk mi is az istenivel, ami emberi mi voltunkban, és mi is így győzhetünk a bűn felett. Igen, ez a kereszténység alapja, ez a krisztusi tanítás lényege. És Péter ezt vallotta meg az összes többi tanítvány nevében: te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus egyértelműen értésére adta, hogy igen, ez mennyből jövő gondolat, ez az isteni tanításnak az eredménye, az emberi szíveket átformáló isteni hatalomnak az eredménye, hogy valaki ezt ki tudja mondani, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. De nézzük tovább a párbeszédet, és nézzük meg részleteiben a 18. verset, amely az egyik legtöbbet vitatott szakasz és vers ebben az egész párbeszédben, mert erre Jézus a következőt mondja. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Nézzük meg részleteiben ezt a Biblia verset. Jézus mit mondott? Én is mondom néked, hogy te Péter vagy. Miért kellett ezt hangsúlyozni a Péternek, hogy te Péter vagy? Miért mondta ezt Jézus? Lapozzunk János evangéliuma első fejezetéhez, de hagyjunk itt egy jelzőt a Bibliában, mert ide vissza fogunk térni. János evangéliuma első fejezet, 41-től 43-ig terjedő verseiben a következőt olvasom. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Ugye itt arról szól a szentírási leírás, hogy a tanítványok hogy milyen módon kezdték Jézust követni. És azt olvassuk, hogy találkozott ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondta néki, megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi, Krisztus. És vezeti őt Jézushoz, Jézus pedig reá tekintvén mondta, te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Jézus új nevet adott Péternek, amikor Péter Jézushoz csatlakozott, és az ő tanítványa lett. Azt mondta, hogy te Simon vagy, Jóna fia, és te Kéfásnak fogsz neveznetni, ami kőszikla. Arámul kő, kősziklát jelent, és görögül Petroszt jelent ez a név. Tehát Péter Petrosz. Kő, kőszikla, de milyen kő? Gurulókő, olyan kő, amely egy hatalmas nagy szikláról leváló kő. Ez volt az ő nevének a jelentése, ez a gurulókő, ez a Petros szónak a jelentése. És Jézus erre hívja fel a figyelmet, és ezt erősíti meg a beszélgetés elején, azt mondja, hogy te Petros vagy, te egy gurulókő vagy. És utána azt mondja, hogy és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat. Mire vonatkozik, hogy ezen a kősziklán? Milyen szó van itt az eredetiben? Mit mondott Jézus? Milyen kőszikláról beszél? Elhoztam magammal a görög Bibliát, és utána mindenki megnézheti. Azt mondja Jézus, hogy te Petrosz vagy, de utána nem azt mondja, hogy én a Petroszon építem fel az én anyaszentegyházamat, hanem azt mondja, hogy én a Petrán építem fel az én anyaszentegyházamat. Mit jelent ez a szó, hogy Petra? Ez a szó is a kővel kapcsolatos kősziklával, de egy sokkal erősebb követ jelent, mint a Petrosz. A Petra egy mozdíthatatlan kőszikla. Egy olyan kőszikla, inkább sziklás talaj, hegyhez hasonlít, ami mozdíthatatlan. Ez a kősziklának, a Petra szónak a jelentése. És hadd kérdezzem meg, hogy ez a szó ismerőse korábban a Szentírásból. Találkozunk-e ezzel a kijelentéssel, hogy kőszikla? A következő előadás végig erről fog szólni. A kőszikla a Szentírásban egy lefoglalt jelentés Jézus Krisztusra, Istenre Jézus Krisztusra vonatkozik, a kőszikla elnevezés. Mózes könyvétől kezdve, a mózesi könyvektől kezdve, az egész következő előadás erről fog szólni, tehát most csak utalunk erre, de én egyetlen egy ige helyet szeretnék ezzel kapcsolatban egy új szövetségi ige helyet megjegyezni. Korintusi első levél 10. fejezetének a 4. verséhez szeretnék lapozni. A korintusi első levél 10. fejezet 4. verse a következőt mondja. Visszatekint Pál apostol Izraelnek a pusztai vándorlására, és a következőt mondja itt. És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. Azt mondja, hogy a kőszikla a Krisztus. Nézzük meg majd a görög szövegben, itt is az áll, hogy a Petra. A kőszikla, aki a Krisztus, az a Petra. És amikor Jézus ezt mondta itt, Péter apostolnak ebben a beszélgetésben, hogy te Petrosz vagy, de én nem a Petroszon, hanem a Petrán építem fel az én anyaszentegyházamat, akkor ezzel Jézus azt mondta, hogy igen, Péter, te is kődarab vagy, te is kőszikla vagy, nem mozdíthatatlan olyan, mint én, de te is kőszikla vagy, aki a templomba, az élő templomba, a szegletkő, aki Jézus, az erre felépült templomba, te is beépülsz, és alapkőnek tekintetel majd ott. De a szegletkő, az alapkő, akire ez az egész épület épül, az nem más, mint Jézus Krisztus, az én vagyok. Igen, Jézus egyértelműen azt mondta ki, hogy az ő egyházát nem emberre, hanem önmagára alapítja. Attól kereszténység a kereszténység, hogy nem ember az alapja, nem emberi vezetője van, legfőbb tekintélye, hanem az egyháznak a vezetője, Jézus Krisztus önmagán alapította az egyházat. Nézzük meg az Efézusi Levél második fejezetet, az Efézusi Levél második fejezet 19-től a 22-ig terjedő verseiben. Nézzük meg, mit mond Pál apostol. Azt mondja az Efézusi Levél második fejezet 19-től a 22-ig terjedő versekben: azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renden rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Igen, azt mondja, hogy a szegletkő maga Jézus Krisztus, és erre a szegletkőre épültek a többi kövek is, az alapkövek is, a tanítványok is, köztük Péter is, akinek a neve is ezt mondja, hogy ő is egy kődarab, ő is beleépült ebbe a lelki templomba, amely Jézus Krisztuson alapul és épül fel. De ennek az építménynek a vezetője, a feje, alapja, az nem ember, hanem Jézus Krisztus. Pál apostol ugyanitt az Efézusi levélben, a 4. fejezetben, a 15. versben azt mondja, hogy az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Ki a fej? Nem ember, nem más, mint maga Jézus Krisztus. Ő a legfőbb tekintély az egyházban, és ezt senkire nem bízta rá, egyetlen egy emberre sem. De nézzük tovább ennek a Biblia versnek az utolsó részét is, mert Jézus miután elmondta, hogy te Petros vagy, de én a Petrán, azaz önmagamon építem fel az én anyaszent egyházamat, ezek után Jézus még mondott valamit, egy ismertető jelet. És mi volt ez az ismertető jel? Azt mondja, hogy ezen a pokol kapui sem vesznek diadalmat. A gonoszság leghevesebb támadása, Sátán minden ereje nem tud diadalt venni és aratni ezen. Hogyha a Jézusi szavak Péterre vonatkoztak volna, akkor ez a kijelentés nem teljesedett volna. Mert Péteren diadalt vett az ellenség, a pokol kapui, az ellenség erői diadalt vettek Péteren. Gondoljunk csak, egész röviden említenék róla néhány szót, mert vissza fogunk még térni az előadás második részében. Gondoljunk csak arra, hogy mi történt Péterrel közvetlenül ezután, a párbeszéd után. Jézus mit mondott közvetlenül ezután, a párbeszéd után? Elkezdte a tanítványainak elmondani, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és szenvedni, és meghalni. Péter mit mondott azonnal? Mentsen, Uram Isten, nem eshetik ez meg te veled. És erre Jézus mit mondott Péternek? Távozz tőlem, Sátán! A legszigorúbb dorgálást mondta, ami valaha is az ajkát elhagyta. Azt mondta, távozz tőlem, Sátán! Egy mondattal előbb, szinte még azt mondta, vagy pár mondattal előbb, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalmat rajta. Ha Péterre érthette volna ezt, akkor ez a jézusi kijelentés nem valósult volna meg. Vagy gondoljunk arra, hogy Jézust azon a bizonyos napon, amikor elfogják és kihallgatják, Péter mit tesz Jézussal? Péter megtagadja Jézust. Ki kell, hogy mondjuk, hogy az áruló Júdás után Péter volt az, aki a legnagyobb bűnt elkövette az ő mestere ellen, megtagadta Jézus Krisztust. De nem csak ekkor, hanem a későbbi időből is tudunk Péternek hibájáról, botlásáról, amikor a pokol kapui diadalmat vettek rajta, amikor az ellenség erői legyőzték Pétert. Egy igét olvasnék a Galata levél második fejezet 11-től 14-ig terjedő verseiből a következőképpen. A Galata levél második fejezet 11-től 14-ig terjedő verseiben a következőt olvasom. Mikor pedig Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellenállottam, ezt mondja Pál apostol írja ezt a levelet, tehát szemtől szembe ellenállottam, mivel panasz volt rá. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett, mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól, és vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgy, hogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondtam Péternek mindnyájuk előtt: ha te zsidó létedre pogány módra élsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? Nem menjünk bele ennek a történetnek a részleteibe. Itt ugye arról volt szó, hogy Jézus halála után meg kellett tartani a ceremoniális törvényeket, amit a zsidók megtartottak évszázadokon keresztül. Jézus halála érvényesítette vagy nem érvényesítette. Erről volt egy nagy küzdelem, de ami a lényeg, hogy Péterre panasz volt, mert képmutatóskodott, nem egyenesen járt az ő hitében és a meggyőződése szerint. És Pál apostol, amikor találkozott vele, nyíltan szemtől szembe megfedte őt. Igen, Péterről többször olvassuk, hogy ezután, a kijelentés után, amikor Jézus azt mondja, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat, igen, elbukott. Egyértelmű, hogy ezek a szavak nem Péterre, hanem kire vonatkoztak? Arra valakire, Krisztusra vonatkoztak, akin a pokol kapui soha nem vettek diadalmat, akin a gonoszság erői nem tudtak diadalt venni. Jézust egész életében kísértette a sátán, gyötörte, minden lépésében el akarta ejteni. A leghevesebb támadásokkal ostromolta Jézust. De Jézus soha egyetlen egyszer nem lépett a sátán területére. És így élte a 33 és fél évét ezen a földön. És utána ennek befejezéseként életének az utolsó napját, amely a leggyötrelmesebb nap volt, amiről tudunk a Szentírásban, amikor sátán és az összes angyalai a megszállott tömeget felbújtva Jézus ellen törnek és fordulnak, a legkegyetlenebb módon gúnyolják, csúfolják, megalázzák Jézust. És Jézus hogy válaszol? Jézus mit tesz? A legszelídebben tűri mindezt. Még ekkor sem vettek rajta a pokol kapui diadalmat. És Péter apostoltól szeretnék olvasni egy igét. Péter apostol, aki látta Jézusnak a szenvedését, látta az ő magatartását. Hogy jegyezte le a jézusi magatartást? Azt olvassuk a Péteri első levél második fejezet 22. versében. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott. Szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Még ebben a helyzetben sem tudta sátán egy ingerült szóra, egy visszavágásra, egy kárhoztató szóra rábírni. Hagyta az igazságosan ítélőre. És amikor szólt, akkor mit mondott? Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Igen, az egyház ő rajta alapszik. Ő rá van építve az egyház Jézus Krisztusra, akin a pokol kapui soha nem tudtak diadalt venni. Földi életében sem, és éppen ezért biztosíték ez arra nézve, hogy soha a földünk történelmében, amíg a bűn létezik, amíg az Isten létezést ad neki, a gonoszság erői nem pusztíthatják el Krisztust és az ő népét, nem pusztíthatják el az egyházat, azt az egyházat, amelyik ő rá épül, mert az alapja mozdíthatatlan, Jézus Krisztus, akin a pokol kapui soha nem vehettek diadalmat. De nézzük még tovább ezt a kijelentést, amit itt olvastunk Máté evangéliuma 16. fejezetében, és nézzük meg azt a kérdést, hogy miért nem mondhatta az itt felsoroltakon kívül sem Jézus azt, hogy az ő egyházát Péterre, Petroszra fogja építeni. Miért nem mondhatta Jézust? Nézzük meg a Bibliának több kijelentését, és nézzük meg, hogy milyen ellentétben került volna Jézus önmagával, hogyha ezt teszi, és Péterre alapítja az ő egyházát. Ha Jézus Pétert rendkívüli vezetővé tette volna, akkor ellentétbe került volna a saját tanításával, amit Máté evangéliuma 23. fejezetének 8-tól terjedő verseiben így olvasunk. A 8-tól a 10-ig terjedő versekben ezt mondja Jézus: ti pedig ne hivassátok magatok mesternek, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok, a Krisztus. Jézus mire akarta az övéit nevelni? Hogy ne legyen közöttük rangsor, ne legyen közöttük elsőségi kérdés. Azt mondja, hogy ne hívjátok magatokat mestereknek, ne hívjátok magatokat atyáknak, doktoroknak. Egy a ti atyátok, mesteretek, doktorotok, aki nem más, mint Jézus Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Igen, Jézus azt akarta, hogy ne legyen közöttük ez a kérdés, és Jézusnak miért volt nagyon erőteljes ez a tanítása a tanítványai felé? Miért? Azért, mert a tanítványokban ott volt ez a kérdés, és rendszeresen fel-fel tört belőlük, hogy ki a nagyobb, vagy ki lesz nagyobb. Egy történetre szeretnék hivatkozni Máté evangélium a 20. fejezetéből, arra a történetre, amikor Jézus Krisztus megjelenti az ő szenvedéseit az övéinek, a tanítványainak, és ezek után oda megy Jakab és János édesanyja Jézushoz, és azt kéri Jézustól, hogy az ő két fia ott üljön majd a jobb és bal keze felül az ő országában. Elsőbséget akart az ő két gyermekének az Isten országában. És nézzük meg, olyan megdöbbentő ez a történet, mert azt látjuk, hogy a többi tanítvány, amikor ezt hallotta, akkor bosszankodtak. De miért bosszankodtak? Nem azért, hogy hogy lehet, hogy valaki nagyra vágyik, és elsőséget akar a többiek közül, hanem azért bosszankodtak, hogy ezt nem először ők kérték. És most mi lesz, hogyha Jézus ennek a kettőnek fogja adni ezt a rangot, ezt a kitüntető címet? És nézzük meg, erre Jézus mit mondott, Jézus hogy tanította az övéit. A 20. fejezetben ezt olvassuk, Máté evangélium a 20. fejezetének a 25-től terjedő verseiben. Jézus pedig előszőlítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen közöttetek, hanem aki ti közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Jézus mit mondott az övéinek? Jézus azt mondta az övéinek, hogy ne legyen közöttetek elsőségi kérdés. Ne azon vitatkozzatok, hogy ki a nagyobb. Ne úgy legyen közöttetek, ahogy a világban van. A világban mit látunk? A világban ott van ez a hierarchia, ott van az elsőségi kérdés, a rangkérdés, a hatalom kérdése, az uralkodásnak a kérdése. Jézus azt mondja, hogy az én országom alapelvei egészen mások. Az én országom a szereteten való szolgálaton alapul. Nem az elsőség kérdésén, és az a legnagyobb, aki a legtöbbet szolgálja. Jézus erre tanította az övéit. És hogyha Jézus kinevezte volna Pétert az egyház legfőbb emberévé és vezetőjévé, atyának, pápának, akkor Jézus ezzel önmagának mondott volna ellen. De nézzük meg, hogyha ez valóban Péterre vonatkozott volna ez a kijelentés, akkor hadd kérdezzem meg, hogy vitatkoztak-e volna ezek után a tanítványok arról, hogy ki a nagyobb közöttük. Ha egyszer Jézus kijelentette azt, hogy Péter, te vagy az első, te vagy az egész egyháznak az alapja, rád épül minden, akkor az összes többi tanítvány el kellett volna, hogy fogadja mesterének a kijelentését és szavát, és alázatosan elfogadva, Péter előtt meghajtva a fejüket, elfogadni, hogy ő felettük áll. De nézzük meg, hogy miután Jézusnak elhangzottak ezek a szavai Péterhez, ezek után még számtalanszor visszatér ez a kérdés közöttük, hogy ki tekinthető közöttük nagyobbnak. Elhangzik ez a kijelentés, ez a párbeszéd, és utána a 18. fejezetben a következőt olvassuk. Abban az órában mentek a tanítványok Jézushoz mondván, vajon ki nagyobb a mennyeknek országában? És előhíván Jézus egy kisgyermeket közéjük állította, és mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Jézus mit mondott nekik? Ha olyanok nem lesztek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Isten országába. Ha Jézus Pétert nevezte volna ki a legfőbb tekintélynek, főpásztornak, vezetőnek, akkor soha többé ez a kérdés elő nem jött volna. Márpedig előjött nem csak itt, hanem még az utolsó vacsora előtti napokban is, Jézus halála előtt néhány nappal is azon vitatkoztak, hogy ki közöttük a nagyobb. Tehát egyértelmű, hogy Jézus nem Péternek mondta ezt, amit mondott. De nézzük meg a harmadik szempontot is, ami miatt egyértelmű, hogy nem lehetett Jézus szavainak ez az értelme. Pál apostol, nézzük meg, mit ír a Galata levélben, a második fejezet 9. versében. Pál apostol, aki később tért meg, aki Jézussal nem járt az ő tanítványaival együtt Jézus földi életében. És azt olvassuk a Galata levél második fejezet 9. versében, hogy ő is felment Jeruzsálembe, és utána azt mondja, hogy és elismervén a nékem adott kegyelmet, Jakab és Kéfás meg János, akik oszlopokul tekintetnek, bajtás jobbjukat nyújtották nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélkedés között prédikáljanak. Tehát mit mond Pál apostol? Mit mond az ihletett ige Pál apostolon keresztül? Kik tekintettek vezetőknek és oszlopnak abban az időben, a Krisztus gyülekezetében, egyházában? Nem azt mondja, hogy egyedül Péter is közöttük van, de azt mondja, hogy Jakab, Kéfás és János, akik oszlopokul tekintettek, mint főapostolok. De nem emeli ki itt sem Pétert egy személyben, mint akire a legfőbb felelősség, a legfőbb hatalom, a legfőbb tisztség jutott. Egyáltalán vessük fel azt a kérdést, hogy kellett-e Jézusnak helyettest maga helyett kinevezni az ő halála és mennybe menetele utáni időre nézve? Kellett-e neki helyettesről gondoskodnia? Jézus gondoskodott helyettesről, de ki volt a helyettes? Kit nevezett meg egyedüli helyettesének? János evangéliuma 14. fejezetében a következőt olvassuk. János evangéliuma 14. fejezet 16-tól 17-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, az igazságnak a ma lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. És ha lapozunk egyet, akkor ezt olvassuk 16. fejezet 7. versében. De én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jöjj el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És tovább folytatja itt a 13. 14. versekben, hogy igen, a lélek elvégzi mindazt a munkát, amit ember nem tud elvégezni. Jézusnak, az Isten fiának nem lehet emberi helyettese. Neki a helyettese a harmadik isteni személy, aki teremtői hatalommal rendelkezik, aki az emberi szíveket átformálja és átalakítja. És Jézus ígérete a Szentlélek által valósul meg. Jézus mit ígért az övéinek? Imé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezeteig. Ki által? A Szentlélek által. A Szentlélek az, aki Jézust állandóvá teszi a hívő ember életében. Így válik Jézus ígérete valóra, és nem embert nevezett ki legfőbb tekintélynek vagy vezetőnek az ő egyházában. De tegyük fel azt a kérdést, hogy Péter apostol minek tekintette önmagát? Péter apostol hogy tekintett az ő szolgálatára, és ő hogyan értelmezte ezeket a Jézusi szavakat. Nézzük meg, erről is nyilatkozik a Péteri első levél 5. fejezet 4. versében. A Péteri első levél 5. fejezet 4. versében a következőt olvasom. A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségének részese, legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példány képei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Nézzük meg ennek az ige szakasznak az első néhány szavát. Péter kinek nevezte önmagát? Azt mondta, hogy presbiter társ vagyok. A köztetek levő presbitereket kérem én a presbiter társ. Presbiter, mit jelent ez a kifejezés már? A múlt alkalommal volt erről szó. Ez azt jelenti, hogy presbiter, vén, előjáró, tapasztalatokban gazdag, gyülekezeti vezető. Péter nem azt mondja, hogy én annál a hatalmamnál fogva, amit Jézus rám ruházott, mondom ezt nektek, hanem Péter azt mondja, hogy én a presbiter társ, aki egy vagyok azok közül, akik Krisztus nyáját legeltetik. Az Isten nyáját, ami nem emberi, hanem istené. Azt mondja, hogy én nem vagyok több, mint egy presbiter társ. Maga Péter is azt vallotta, hogy a kő, akin felépül az egyház, az nem önmaga, hanem maga Jézus Krisztus. Nézzük meg, hogy beszél erről az ő levele, ide visszatérünk még mindjárt, csak ennél a kifejezésnél, hogy ő magát nem a kősziklának tartotta, akire épül az egyház, hanem pontosan tudta, hogy az Jézus Krisztus. Nézzük meg, mit mond a második fejezet, 3-8-ig terjedő verseiben, Péter apostol első levele, második fejezet 3-8-ig ezt mondja. Mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, imé szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért néktek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává, akik engedetlenek lévén megütköznek az ígében, amire rendeltettek is. Erről az ígéről csak néhány szót szeretnék szólni, hiszen, mint ahogy említettem, a kőszikla kérdés a következő alkalommal részletesen megtárgyalásra kerül, de csak néhány gondolatot hadd említsek ebből. Péter mit mond? Igen, Jézus Krisztus a szegletkő, akit az építők megvetettek, akiben nem hittek az ő földi küldetése idején, aki úgy halt meg, hogy azt gondolta mindenki, hogy vége van a krisztusi tanításnak, vége van mindannak, amit ő hirdetett és tanított, de pontosan az ő halála által válhatott a szeglet fejévé, szegletkővé, és ő valóban megütközés és botránkozás sziklája, mindenkit döntés elé állít. Vagy elfogadják, vagy elvetik őt. És Péter tökéletesen hirdette a kőszikláról szóló tanítást, és nem önmagát azonosította ezzel. Igen, ezen a kősziklán, a Petrán, Jézus Krisztuson épül fel az egyház. És utána nézzük meg, hogy mit mond Péter. Azt mondja az 5. fejezetben, legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. És azt mondja, hogy gondot viselvén arról, viseljetek gondot róla, örömest viseljetek gondot. Azt mondja, hogy ne legyetek rút nyerészkedők, ne úgy viseljetek gondot róla. Mit mond? Ne úgy, hogy uralkodjatok, ne uralkodjatok, hanem mit mond? Példány képei legyetek a nyájnak, példány képei. Mit mond ezzel ki? Ezzel azt mondja ki, hogy a pásztor is valahol, aki legelteti a juhokat, valahol ő is egy juh. Miért? Mert ki a fő pásztor? Jézus Krisztus. És ő is a fő pásztornak a juha. És nézzük meg, mit mond Péter az első levele, második fejezet 24-25. Versében. Azt mondja Péter Jézusról, hogy aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Tehát Jézusról mondja ezt, hogy igen, ő a ti lelketek pásztora és felvigyázója. Maga Jézus mit mondott? János evangéliumában hogy olvassuk? Mit mondott magáról Jézus? Én vagyok a jó pásztor. Igen, Jézus a főpásztor, ővé minden egyes ember. Péter is az ővé, az összes apostol is az ő juha volt, és ma is minden egyes ember az ővé. És Péter pontosan tudta, hogy a főpásztor Jézus Krisztus, hiszen ezt mondta, hogy amikor megjelenik majd a főpásztor Jézus Krisztus, akkor ti elveszitek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Péter apostol mégis miben látta a kiváltságát a többiekhez képest, akiknek írt, akiket ő gondozott. Miben látta a kiváltságát? Olvassuk el még egyszer az első verset. A köztetek levő presbitereket kérem én a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségének részese. Ebben volt a kiváltsága a többiekhez képest, hogy ő látta Jézusnak a szenvedését, látta Jézusnak a gyötrelmét, látta mindazt, amit Jézussal tettek, ahogy ő viselkedett, és ez hatalmas értékként, hatalmas kincsként volt az ő életében, tanúja lehetett mindennek, és ez mélységes, belőle soha ki nem törölhető benyomást tett rá, jellem átformáló erővel bírt, ahogy látta Jézusnak a szenvedését. De egyáltalán tegyük fel azt a kérdést, hogy Péter milyen úton jutott el eddig, hogy a Jézusi tanítást így megértette, és hogy önmagát semmiképpen nem akarta fölébe emelni a többieknek. Hogy jutott el Péter mindeddig? Régebben milyen volt Péter, a tanítvány, amikor Jézussal együtt jár, a többi tanítvánnyal együtt? Péter magabízó volt, Péter heveskedő volt, Péter elsőbségre törő volt, ugyanúgy, mint ahogy a többi, hiszen arról vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. De Péter életében történt valami. Jézus halála előtt kijelenti Péternek, hogy bizony-bizony mondom, meg fogsz engem tagadni. Mit mond neki Péter? Én soha. Ha a többiek, igen, én akkor sem. És mi történik Péterrel néhány óra múlva? Péter háromszor tagadja meg Jézust, és nem akármilyen módon. A végén szitkozódva, átkozódva jelenti ki, hogy bizony nem ismerem ezt az embert. Kinek vallotta meg nemrég néhány hónappal ezelőtt Jézust? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Most pedig átkozódik, hogy nem ismerem ezt az embert. És amikor Jézus hátra tekint, mikor kimondja mindezt Péter, és a kakas megszólal, Jézus ránéz Péterre, aki abban a pillanatban teljesen összetört, kiment és keservesen sírt, és átértékelte az egész addigi életét. El tudjuk képzelni ezt a keserves önvádat, hogy mi lehetett Péterben? El tudjuk képzelni, hogy milyen véleménye lett ettől kezdve önmagáról? Heveskedett, magabiztos volt, magabízó volt, és be kellett látnia, hogy önmaga semmi. Önmaga csak erre képes, hogy elárulja azt a valakit, akit pedig szíve mélyéből szeretett. Keservesen sírt, és mélységesen összetört. És mi történt az összetörése után? Amikor ő mélységesen bánta mindazt, amit tett, Jézus azt mondta neki, hogy jó, rendben van, megbántad, hát üljél az utolsó sorba. Nem ezt mondja, hanem Jézus, amikor találkozik az ő tanítványaival, János evangéliuma 21. fejezetében, János evangéliuma 21. fejezetében a következőt olvassuk. Jézus találkozik az övéivel, és ezt mondja, a 15-től terjedő versekben ezt olvasom. Mikor aztán megevédeltek, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondanéki, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki, legeltesd az én bárányaimat. Mondanéki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Mondanéki, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki, őrizd az én juhaimat. Mondanéki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondanéki, szeretsz engem? És mondanéki, uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki Jézus, legeltesd az én juhaimat. És Péter, a megtért Péter, az összetört Péter, ekkor már alkalmas volt arra, hogy legeltesse a bárányokat, a juhokat. Miért? Mert megláthatta azt, hogy önmagában nem bízik, ő igazán megtért emberé vált, ettől kezdve tudta erősíteni a gyöngét, szánni tudta a bűnbelsőt, tudta inteni, figyelmeztetni, azzal a mélységes szeretettel, amelyet Jézus iránt érzett. Miért? Mert Jézus a tanítványságnak, hogy pásztor legyen valaki, hogy legeltesse a juhokat, ennek egyetlen egy feltételét említette Péter életében. Mi volt ez? Szeretsz-e engem? Ha engem szeretsz, akkor engem akarsz követni, akkor az én jellememet fogod bemutatni mindenki előtt. Akkor nem önmagadat akarod az első helyre tenni, nem hatalmat, rangot, gazdagságot, dicsőséget akarsz magadnak, hanem akkor tudsz osztozni a felelősségben, a másokért élésben, akkor te sem az elsőségre fogsz vágyni, hanem az lesz benned, egy igét hadd olvassak el, a Timóteusi második levél második fejezetének a 10. versében Pál apostol egy egész különleges vallomást tesz, és ezt szeretném itt idézni, a Timóteusi második levél második fejezetének a 10. versében azt mondja Pál apostol, annak okáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel egyben. Ez volt Péter apostol életének is a legdöntőbb része. Az ő gondolkodásában ez volt előtérben, hogy igen, mindent elszenvedek a nyájért, a juhokért, akiket rám bíztak, az Isten, a Jézus iránti szeretetből, hogy ők is elnyerjék az örök életet, az örök dicsőséget. Miért? Mert Jézus őt bízta meg ezzel a szolgálattal, őt is megbízta ezzel a szolgálattal, és ezt a szolgálatot mindennél fontosabbnak, az emberekért való szolgálatot mindennél fontosabbnak tartotta. Nem önmagáért akart élni, nem a maga előmenetelét akarta biztosítani, hanem az volt a célja, hogy akiket rábíztak, segítse az örök élet elnyerésében, és ezért mindent vállalt. De gondoljuk meg azt a kérdést, hogy ez miért csak Péterhez hangzott, hogy legeltesd az én bárányaimat? Többekben fölmerül az a gondolat, hogy hát lám-lám, akkor Péternek mégiscsak volt valami egész különleges szerepe az egyházban, hiszen ilyet senkitől nem látunk, Jézus ezt senki nem mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat. Senkinek nem mondta ezt Jézus, csak Péternek. De miért? Erre hadd mondjam azt, hogy a többieknek azért nem mondta, mert ez teljesen természetes volt. Jézus itt visszaiktatta Pétert a tanítványi szolgálatba, amit önmaga tagadott meg Jézus megtagadásával. És Jézus visszavette őt a szolgálatba, megbízta ismét azzal, amivel az összes tanítványát már korábban megbízta. Emlékszünk arra, hogy Jézus mit tett a tanítványaival, amikor elhívta őket, hogy kövessék őt. A szolgálat elején és a szolgálat végén, tehát az elhívásuk elején, és ekkor Jézus eltávozása mennybe menetele előtt, Jézus csodát cselekedett, és egy tanítást akarta lelkükre vésni. Mi volt az? Kétszer esett meg a tanítványokkal egy csoda. Ugyanaz a csoda. Az elhívás elején, az elhívás végén. Tehát Jézus élete szolgálta elején és a végén. Ez a halfogásnak a története. Amikor elkezdték Jézust követni, egész éjszaka egyszer ott voltak a tengeren, a galileai tengeren, és semmit nem fogtak. És akkor Jézus oda megy napközben hozzájuk, elmondja, hogy vessék ki a hálót, menjenek a mélyre. Péter ugye megint ő volt az, aki megszólalt, hogy uram, egész éjszaka haláztunk, semmit nem fogtunk, az idő most már nem alkalmas, de hát ha te akarod, kivethetem éppen a hálót. És mi történt? Halaknak sokaságát fogták be. És Jézus mit mondott? Mire akarta ezzel őket tanítani? ettől kezdve embereket fogtok halászni. Ettől kezdve legeltetni fogjátok azokat, a juhokat, az én nyájamat, megbízlak benneteket mindezzel. És amikor Jézus már meghalt, feltámadt, és pontosan ezelőtt a beszélgetés előtt, amit az előbb idéztünk, amikor Pétert visszaállította a tanítványi szolgálatba, ugyanezt a csodát megcselekedte. A tanítványok míg Jézusra vártak, elmentek halászni, megint egész éjszaka semmit nem fogtak, ugye ez is Jézusnak egy csodája volt, hogy ne fogjanak semmit. És amikor Jézus megjelenik reggel ott közöttük, akkor azt mondja, hogy vessék ki a hálót a hajó jobb oldala felé, és halaknak sokaságát húzták be. Igen, Jézus mindegyikre rábízta ezt a szolgálatot, de Pétert itt megerősítette, visszaiktatta a szolgálatba, hogy igen, ő rá is rábízza a nyájat. Ő is legeltesse az Istennek köztük levő nyáját, és viseljen gondot erre ő is. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Péter nem tekintette magát elsőnek, Péter nem tekintette magát pápának, nem tekintette olyan valakinek, akire különleges jogok bizattak rá, mint a legelső ember, mint főpásztor, nem így tekintette magát. Ő presbiter társnak tekintette önmagát. És nézzük meg még azt az ige szakaszt, amit az előbb olvastunk, nézzük meg még az utolsó két biblia verset is ebből a szakaszból. Azt olvastuk az 5. és 6. versben, a Péter apostol első levele 5. fejezetében, az 5. és 6. versben, hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Mit mond Péter a többi presbiter társnak? Azt mondja, hogy az ifjabbak engedelmeskedjenek a véneknek. De utána mit tesz hozzá? Mindnyájan egymásnak engedelmeskedjetek. Ne legyen olyan közöttetek, aki azt mondja, hogy én senkinek nem tartozom engedelmességgel. Mindnyájan egymásnak engedelmeskedjetek. Nincs egy olyan vezető, akinek a tekintélye megkérdőjelezhetetlen. Nincs egy ilyen hatalom a keresztény egyházban. Azt mondja, mindnyájan egymásnak engedelmeskedjetek. Jó, hogy különböző tisztségek, szolgálatok vannak, de nincs egy ilyenfajta elsőségi kérdés a Krisztus egyházán belül. Mindnyájan egymásnak engedelmeskedjetek. És mit mond ezek után még? Az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Mire helyezi a hangsúlyt? Az egymásnak való engedelmességre és az alázatra. Alázzátok meg magatokat, az alázatosságot öltsétek magatokra. Ne magatokat akarjátok kiemelni és felmagasztalni. Gondoljunk bele abba, hogy mennyire jellemző ez a bűn által megrontott emberre, hogy az ember dicsőséget akar, az ember elismerést akar, az ember fel akarja magát magasztalni, az ember ki akar tűnni a többiek közül. Mennyire benne van ez a bűn által megrontott emberben? Péter azt mondja, hogy ne, ezt ne tegyétek, alázatosságot öltsétek magatokra. Nézzük meg, Jézus is mennyire beszélt erről, mennyire tanított erről a fontos kérdésről, milyen hangsúlyosan beszélt és szólt erről János evangéliuma 5. fejezetéből, a 41. és 44. versben ezt olvassuk. Jézus ezt mondja, dicsőséget emberektől nem nyerek. És a 4. vers, mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Milyen megrázó Jézusnak ez a szava. Azt mondja, hogy én dicsőséget emberektől nem nyerek. Jézus mennyire méltó a dicsőségre, a hódolatra. De mit mond? Én nem ezt a dicsőséget keresem. Milyen dicsőséget keresek? Azt az egy dicsőséget, amely az Istentől van. És nézzük meg, Jézusnak ez a mérhetetlen alázata mivel végződött? Olvassuk el a Filippi levél 2. fejezetének a 9. versét. A Filippi levél 2. fejezet 9. versében a következőt olvassuk. Először talán még a 8. verset is ilyenképpen, mikor Jézus olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött van. Igen, Jézus itt a földön a megaláztatások sora vette körül. Jézus példát mutatott az alázatosságban. És mi lett ennek a vége? Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és adott neki oly nevet, amely minden név fölött van. És Péter ugyan erre szólít fel bennünket, ugyanezt a gondolatot mondja el, ha valaki Krisztus követője, ha valaki Krisztus szolgája, az alázatnak ugyanezt az útját keresse, ne emberek dicsőítését keresse, ne emberektől várjon dicsőséget, hanem alázza meg magát. És mit mond? Azt mondja a 6. versben, alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Nem itt a földön, a felmagasztalás nem itt a földön mondja, hanem majd annak idején, Jézus eljövetelekor. De milyen út vezet a felmagasztalásig? Az alázat útja. Aki nem tanulja meg ezt az utat, az nem fog felmagasztaltatni Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésekor. És Péter apostol valóban felöltötte magára az alázatosságot, ahogy inti a többi presbitertást is. Egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. Az előbb miről szóltunk, említettük, hogy amikor Pál Antiókiába ment, és találkozott Péterrel, akkor szemtől szembe állt vele, és megfedte őt. Ugye képmutatóskodásáért, a helytelen magatartásáért megfedte Pétert. Hogy fogadta ezt Péter apostol? Hogy fogadta? Visszautasította, hogy engem, nekem ilyet mondott, megfeddett engem. Hogy jön ő ehhez, hogy engem rendre utasítson, vagy incsen? Nem, nem hordott haragot a szívében Pál iránt ezért. 10 évvel később írja meg a levelét, ugye a Galata levél körülbelül 10 évvel korábban született, tehát 10 évvel később írja meg az ő levelét, és nézzük meg, hogy hogy nyilatkozik Pálról. A Péteri 2. levél 3. fejezet 15 és 16. verséből a következőt olvasom. És ami Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen, ami szeretett atyánk fia Pál is írt néktek, a néki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Péter apostol ír Pálról is, és hogy nevezi őt? Ami szeretett atyánk fia Pál, nem hord a szívében haragot Pál iránt azért, mert ő nyilvánosan megfedte. Igen, Péter megtanulta az alázatosságot. Péter megértette a jézusi tanítást, megértette, hogy az egyház Jézuson alapul, és ő, mint élő kő, beépülhet ebbe a templomba, és hozzájárulhat ennek a templomnak az építéséhez. De ő maga is az egész életét a kősziklára építette, Jézus Krisztusra építette, alázatosan követte mesterét. És bizonyosak lehetünk afelől, hogy majd amikor Jézus Krisztus eljön, másodszor dicsőségben megjelenik, akkor Pétert is fel fogja majd magasztalni az összes többi Krisztus követővel egyetemben, akik Jézus Krisztusra, az örök kősziklára építették az ő hitüket.